Egyre több kérdést vet fel az a kémügy, amely azzal indult, hogy az ukrán hatóságok őrizetbe vettek két magyar állampolgárt Kárpátalján kémkedés gyanújával. Válaszul a magyar kormány kiutasított két ukrán diplomatát, majd a TEK látványos akcióban elfogott egy harmadik ukrán hírszerzőt is Budapest belvárosában. A hivatalos kommunikáció szerint Magyarországot titkos szolgálati támadás érte, veszélybe került a nemzeti szuverenitás. De mit tudunk valójában? Valóban kémháború zajlik, vagy egy politikai színjáték tanúi vagyunk? A mai címlapban a titkos szolgálatok működéséről, a politika és a hírszerzés határvonalairól és a magyar-ukrán kapcsolatok mélyebb rétegeiről beszélgetünk. Vendégeim Révész Béla, a titkos szolgálatok kutatója, egyetemi tanár, valamint Dezső András, a Telex újságírója, aki maga tárta fel a kiutasított ukrán hírszerzők történetét. Én Benyó Rita vagyok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Akkor kezdjünk az elején, hogy egyáltalán mit tudunk valójában. Egyrészt ukrán részről mit tudunk, egyrészt magyar részről mit tudunk. Kik ezek a kémek, valóban kémeke, akikről szóltak a hírek egy nappal ezelőtt?
Hát itt, ha csak a híreket nézzük, ez igazából februárban kezdődött, amikor a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának volt egy ülése, és utána hát kiszivárgott onnan, hogy Magyarország, magyar szolgálatok, titkos szolgálatok detektáltak olyan ukrán műveleteket, amelyek, és hát itt volt egy politikai interpretáció, amelyek Orbán Viktor lejáratását szolgálják, stb. Azért mondom ezt, hogy nagyon más az, hogy mit mondanak egy ilyen bizottságülés, mondjuk kormánypárti politikusok, tehát hogyan kommunikálnak, és nagyon más az, hogy mi hangzik ott el valójában, és a kettő nem biztos, hogy fedésben van, sőt, jellemzően nincsen fedésben egymással. Ugye ilyenkor úgy zárik, hogy van egy bizottságülés, és ott ellenzék és kormánypárti politikusok vannak, illetve a titkosszolgálatok képviselői, általában a vezetői, és elmondják ott vagy részletesebben, vagy kevésbé részletesen, hogy mi a történet. És utána általában a bizottság elnöke kap egy dokumentumot, hogy mi az, ami az elhangzottakból nyilvánosságra kerülhet, aztán ebből vagy elmondja azt, ami oda van írva, vagy nem. És amikor én ennek után néztem, hogy ott mi hangzott el, akkor azért láttam, hogy nagyon más, mint amit mondjuk fideszes politikusok kommunikáltak, ugye azt kommunikálták, hogy itt Orbán Viktort le akarják járatni, itt újságírókat ukrán pénzben fizetni akarnak, sőt már a kormánypárti sajtó az akkor éppen megjelenő Dinasztia című dokumentumfilmet, a Direkt 36 filmét is ebbe az ukrán műveletbe sorolta. Valójában én úgy tudom, hogy az hangzott el, hogy valóban van egy ukrán részről egy olyan aktív intézkedés, vagy egy ilyen tervezett intézkedés, ami gyakorlatilag befolyásolni akar bizonyos dolgokat. Ez egyébként teljesen normális a titkosszolgálatok világában, tehát nyilván ha van egy Ukrajna, és annak van egy olyan nemzetbiztonsági érdeke, hogy a saját politikáját, külpolitikáját érvényesítse, akkor nyilván erre használják a titkosszolgálatokat. Tehát igazából ezt detektálták a magyar szolgálatok, és a kormány, párti politikusok erre építettek aztán fel egy olyan narratívát, ami már erősen politikai, és ez jól illeszthető abban a nagyobb politikai narratívában, hogy az ország szuverenitása veszélyben van, külföldi titkosszolgálatok, és egyébként akár magyar civilek is, akár azért már naivak és hülyék, akár újságírók ezt veszélyeztetik. És erre jött aztán egy olyan történet, hogy ugye a Tisza párt nyilvánosságra adott egy hangfelvételt, amit a honvédelmi miniszter egy állománygyűlésen mondott, és gyakorlatilag az arról szólt, hogy a békepárti politikával, idézőjelben békepárti politikával ellentétes, mert Magyarország valójában háborúra készül, és ezt ugye teljesen elnyomta ezt a hangfelvételt, pont akkor Gyurcsány Ferenc lemondása, de hogy másnap pedig az ukránok bejelentették, hogy elfogtak két hát ukrán állampolgár, de akik az ukránok szerint a magyaroknak kémkedhettek, és innen indult be az, amit ugye mondtál, tehát az tulajdonképpen egy reakció volt az ukrán bejelentése, de ugye ebbe kell értelmezni ezekben a történésekben azt, ami zajlott. És még annyit, hogy ugye az kiderült, hogy akiket elfogtak, tehát Magyarország ilyen nagyon furcsán kommunikált. Én úgy tudom, hogy hát erős a gyanú arra, hogy az egyik elfogott ukrán állampolgár, akit azzal vádolnak, hogy a magyaroknak kémkedett, valójában már az ukránoknak dolgozott az elején, elejétől fogva, vagy pedig visszafordították, tehát elfogták és visszafordították, ugyanis a bizonyíték, amit szállítottak az ukránok, egy gépkocsiba felvett, ugye egy rejtett kamerával készült felvételt, azt nem a gépkocsiba rögzítették, tehát egy Magyarországon egy magyar autóban, ami ráadásul a tartótiszt, tehát a magyar katonai hírszerzőnek az autója volt, nem oda építették be, hanem az ügynöke, ugye az ukrán ügynöke vitte oda a kamerát, ő mozgatta. Ez arra utal, hogy bekészítették, ilyen szempontból becsapdázták a magyarokat. És a magyar kormány ezt az egészet, ezt a bejelentést, ezt támadásként értékelte. Röviden ennyi a történet.
Általánosságban mi az, ami törvényes, mi az, ami törvénytelen? Hol van ennek a határa, hogy itt most ilyen kémfilmekbe élő olyan tevékenység zajlik, ami a magyar állam biztonságát sérti, és hol van az, ami egy teljesen normális, minden ország által végzett hírszerzői tevékenység?
Hát, hogyha megnézzük Magyarországon, illetve a különböző egyéb országoknak a titkosszolgálati szabályzását, akkor látjuk, hogy ezek többnyire, legalábbis Nyugat-Európában törvényi szintű szabályzást kapnak, de ez keret jellegű mindenkor. Tehát lecsúsztatják vagy a végrehajtásra, a jogalkalmazásra, vagy pedig alacsonyabb szintű jogszabályokra. De a szabályzásnak a nagy része az jogon kívüli, vagy mondhatnánk úgy is, hogy jog alatti. Ezek a különböző ügyrendek, parancsok, stb., amelyek a tartalmát adják végül is az operatív munkának, a nyilvántartástól kezdve a hálózatépítésig, és ezek nyilván ismeretlenek, miközben nagyjából ugyanazt a modellt építi mindegyik ország belső szabályozása. Tehát inkább a politika szabályozza ilyenkor ezeket a játszmákat, és nem a jogi normák.
Mennyire általános az, hogy ugye a kiutasított ukrán diplomaták voltak, a nagykövetségen dolgoztak. Mennyire általános az, hogy a diplomata az egyben titkos szolgálati tevékenységet végez?
Minden diplomata végez titkos szolgálati tevékenységet, ezt a fogadó ország is tudja, a küldő ország is, ez az alapjátékszabály. Más dolog az, hogyha megnézzük ezeket a diplomáciai megbízással ellentétes magatartásokat, akkor ezek az alapjogszabályban, ebben a bizonyos 1961-es bécsi megállapodásban nincsenek szabályozva, és nincsenek alacsonyabb szintű nemzeti jogszabályokban sincs. Ez mérlegelés kérdése mindenkor a fogadó ország részéről, hogy éppen megütötte azt a szintet egy magatartás, amire hivatkozva már a kiutasítást meg lehet ejteni, de ez megint csak politikai kérdés.
Ez általában a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk Ukrajna jelzi, hogy ugye milyen diplomatákat akar mondjuk ide delegálni, vagy bármelyik más ország, vagy a küldő ország. És akkor ilyen esetben, hogyha nem egy adott szövetségi rendszeren belül vannak, mondjuk egy orosz diplomatáról van szó, akkor a külföldi partner szervezetek között azért van egyfajta kommunikáció, és akkor minden annak az adott diplomatának, mondjuk akit ide akarnak küldeni, mondjuk már van egy anyaga, van egy előélete, tudják mondjuk az amerikaiak, vagy a teljesen mindegy németek, hogy hát ő valójában úgy diplomata, hogy persze papíron diplomata, meg hát végzés azt a munkáját, de mellette hírszerzési tevékenységet végez, ugye diplomata fedésben, akkor ezeket az információkat, ha jók a kapcsolatok, ugye két ország titkosszolgálata között, akkor ezt megosztják, és amikor ide érkezik a diplomata, akkor már tudják róla, hogy hát ő nem csak diplomata. És ez teljesen normális, tehát hogy ez egy teljesen befett dolog, hogy tudják, és nyilván azért figyelik a mozgását, és hogyha például most ezek ilyen nagyon gyakorlatilag, tehát hogyha például azt látják, hogy nem tudom én, elhagyta a állomás helyét, és órákig bolyong valahol, és el is tűn mondjuk a figyelők elől, tehát jól konspirál, majd aztán nap végén visszatér, akkor tudják, hogy hát valahol volt egy találkozója vidéken, vagy esetleg külföldön, és nyilván attól függően, hogy ez fontos-e, vagy érdemes-e lekövetni, akkor lekövetik. Ezek ugye a diplomata fedésben dolgozó hírszerzők, és akkor vannak azok, akik nem így jönnek be az országba, hanem mondjuk egy fedésben, üzletemberként, vagy vannak ennél is konspiráltabbak, akik nem is a saját nevükön mondjuk, akkor értelemszerűen az ő detektálásuk sokkal nehezebb, tehát ott úgy lehet őket megfogni, vagy egyáltalán bemérni, hogy meg kell találni, tehát abból az emberből indulnak ki, akit mondjuk ő megkörnyékez, és úgy tudják belőni, tehát nem a a diplomáciai testületben indulnak ki.
Ugye itt most egy olyan országról beszélünk Ukrajna esetében, amely épp háborúban áll Oroszországgal, és nyilván a háború kapcsán itt folyik egyébként egy diplomáciai vagy titkosszolgálati háború is a háttérben. Mennyiben különböznek a mostani titkosszolgálati tevékenységek, az ukrán, az orosz és ezáltal a magyar is háborús időben, mint békeidőben?
Nekem az utott eszembe, hogy egy évvel ezelőtt ugyanez a történet nem lett volna ilyen idős. Tehát most kereste a kormány is nyilván azt, hogy mi legyen az a témakör, amire rá lehet építeni a kampányt, és most már Soros kifutott, van egy kicsi Brüsszel, de erre egy ellenségképként felépített háborús Ukrajna az rendkívül alkalmas. Főképpen a közvélemény kutatások is mutatták azt, hogy fogadókész a közvélemény arra, hogy ne tetszen annyira az ukrán kapcsolatnak a baráti építése, lett belőle egy ilyen ellenségkép. De egyébként ugye fölmerült az a kérdés, hogy szövetséges vagy baráti országok között a hírszerzés kémkedés az mennyire divatos, vagy mennyire szokásos. Hát az világos, hogy a katonai felderítés odakint aktívabb magyar részről, mióta látható, szélesedik, eszkalálódik a háborús helyzet. De békeállapotban hasonlóképpen működnek a szolgálatok, itt szövetségi rendszeren belül is kívül. Egyszerűen nem engedheti meg magának egy kormány, hogy a mélyről jövő információknak a földerítését, megszerzését azt elhanyagolja. Tehát ez a normális politikai menetrendben benne van, itt nem kell ehhoz háború, vagy nem kell kiélezett konfliktus a két ország között. Az, hogy mennyiségileg ez most megszaporodik, és hálózatépítés is aktívabb lett, meg nyilván újabb feladatokat kapnak a már kint dolgozó hírszerzők is, meg a kiküldöttek is, az egy természetes felajárója a dolognak.
Mennyire azonosítható be a sajtó által megszerezhető információkból az, amivel a magyar kormányt szokták vádolni, hogy nem a szövetségi rendszerben mozog, hanem orosz érdekeket szolgálva mozog. Ez bármennyire is visszaigazolják a megszerezhető információk?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye mondom, én úgy látom, van egy politikai része ennek a történetnek, ugye van egy titkosszolgálat, a titkosszolgálatainál azt látjuk, hogy azok mindig vannak, tehát ilyen titkosszolgálati játszmák mindig vannak, és ez valóban hol felerősödik, és hogyha ezt kampányra akar használni egyébként bármelyik kormányzat, volt egyébként 2010 előtt is erre példa, mit tudom én, hogy ne tartsanak valami tüntetést, mert úgy tudják szolgálat információk alapján, hogy robbantani akar valami külföldi bűnözői kör. Tehát nyilván a kormányzat az egy csomó olyan információ felett ül, amelyek operatív úton lettek beszerezve, titkosak, stb. És ebből így tud mazsolázgatni, miközben mondjuk mondom, egy adott kémtelékenység az nem párt, alapvetően nem úgy szó, hogy csak bizonyos pártokat céloznak meg a kémek, hanem hálózatokat építenek, és egyébként főleg a döntéshozók irányába. De visszatérve, tehát az a fajta, tehát hogy mennyire orosz érdeket szolgál, ugye itt van egy politikai történet, ami már nagyon régóta kimutatható, hogy mondjuk Magyarország külpolitikája, Magyarország által végzett külpolitikai témákban bizonyos kampányok, irány, stb. Ez mondjuk így a legegyszerűbben, ez nagyon kompatibilis mondjuk orosz érdekekkel. Nyilván erre a kormányzat magyarázata az, hogy függünk Oroszországtól, energia, függőség, stb. Nem lehetünk velük rosszba, stb. De tehát ez nagyon erősen kimutatható politikai irányban. Azt, hogy a titkosszolgálatoknak milyen a viszonya mondjuk orosz titkosszolgálatok, tehát a magyar titkosszolgálatok az orosz titkosszolgálattal. Én ezt nagyon, én nem gondolom azt, hogy mondjuk a kettő kooperál egymással, inkább azt gondolom, hogy a magyar titkosszolgálatok emiatt a politikai tevékenység miatt, külpolitikai tevékenység miatt, amit mondjuk a kormányzat végez, nagyon komolyan kockáztatják azt, hogy az adott szövetségi rendszeren belül a partnerszolgálatokkal olyan rossz lesz a viszony, hogy nem is kapnak információt. Most nem a közös információt nem kapják meg mondjuk a NATO esetében, hanem a polgári titkosszolgálatok nem kommunikálnak mondjuk a magyar a lengyellel, vagy a román a magyarra, most ilyen példák, tehát, vagy a balti államokkal. Tehát ott biztos, hogy lecsapódik. És nyilván a gyanakvás is, hogy vajon, hogyha adnak egy információt, az kikerülhet-e orosz része. Tehát én inkább azt látom, hogy valóban van egy olyan magyar külpolitika, ami abszolút az orosz hát mondjuk így érdekekre van hangolva, hogy ez most miért van pontosan így, arra többféle elmélet van, és abban most nem mennék bele, de azt azért nem mondanám, hogy én is nem gondolom, hogy mondjuk a magyar titkosszolgálatokat effektíve az oroszok tudnák használni, vagy ilyesmi, tehát ezt nem gondolom. Inkább tényleg ez, hogy a magyar külpolitika okozhat olyan károkat, amelyet biztos, hogy a magyar titkosszolgálatok megszenvednek.
Most már többször elhangzott, hogy szét kell választani a politikát és a politikai kommunikációt a titkosszolgálati tevékenységektől, de szét tudjuk-e választani akkor, amikor ez egy miniszter kezében van?
Alapvetően azért sem lehet nagyon szétválasztani, mert nyilván a titkosszolgálatok azok politikai igények alapján dolgoznak. Tehát, hogyha azt mondja a magyar állam, vagy az irányító miniszter, hogy már pedig most az a fontos, hogy Brüsszelből információkat szerezzen mondjuk az információs hivatal, tehát a hírszerzés, olyan hírigényeket adnak le kormányzati részről, ami abszolút arra kell, hogy azt a fajta külpolitikát csinálják mondjuk, ami mondom, ilyen orosz érdekekkel összeegyeztető, akkor nyilván ezt így nem nagyon lehet szétszállazni. Én csak arra gondoltam, hogy a történetnek ami zajlik, annak a megértéséhez nagyon fontos, hogy külön válaszok, és tudjuk azt, hogy amikor mondjuk Kocsis Máté mond valamit, az nem jelenti azt, hogy csak azért, mert ő mondja, attól az úgy van, és nyilván a titkosszolgálatok pedig, vagy azoknak a vezetői, vagy azoknak, tehát ott nem fogják feltenni a kezüket, hogy Hékás, hát ez kifordítja a szavaimat. Vagy amikor Orbán Viktor azt mondja mondjuk egy pártra, egy komplet pártra, hogy az ukrán titkosszolgálat segíti, ez egy nonsens kijelentés eleve, nem is lehet értelmezni így. Ez azt jelenteni, hogy ott a párt vezetői és az ukrán titkosszolgálat között egy olyan kapcsolat van, ami a hazavárgással lenne egyenértékű, és közben nem csinál semmit a magyar állam, és ölbetett kézzel nézi. Tehát ezért mondom, hogy ezt választanám ketté. De valóban értem a kérdést, tehát nyilván ez egy komoly probléma. Én azt gondolom, hogy ez nem annyira a miniszter szintjén, ez egy olyan dolog, amiben döntés született ezek szerint a kormányzat részéről, hogy akkor ezt a témát, ezt az egész témát beemeljük, a kampánytémává tesszük, ez egy roppant veszélyes játék szerintem, vagy nem is játéknak nevezném. Ez egy nagyon veszélyes stratégia, mert elfelejtik, hogy közben viszont itt olyan szereplők vannak, konkrétan Ukrajnára gondolok, amelyek már ugye három éve háborúban áll, 2014 óta az amerikai titkosszolgálattal kooperál és nagyon komoly segítséget kap, és bizony, hogyha titkosszolgálati játszmában használják fel ezt a képességet, akkor nem gondolom, hogy nincs veszélyben, úgymond, nincsenek veszélyben magyar érdekek. Tehát ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon nagy, nagyon rossz út.
Egy ország demokratikus berendezkedéséhez tud normálisan igazodni az, hogy a politika használja a titkosszolgálatokat? Tehát hol van annak a határa, amikor azt már fegyverként, akár a saját állampolgárai ellen, vagy úgy használja, ami a normál demokratikus működésnek nem megfelelő?
Félünk kimondani azt, hogy a titkosszolgálatok mindenkor a politikai rendszernek és a politikai döntéshozatalnak a részei.
Akkor itt is nem, a demokráciáról beszél.
Ez független államformától, politikai rezsimtől, tértől és időtől, ez a természetéből adódik a titkosszolgálatoknak, hiszen nem tesznek más, mint olyan lehetőség szerint minél mélyebbről érkező információkat, adatokat szolgáltassanak a döntéshozatal számára, amelyek optimalizálják tudják azokat az igényeket, amelyeket meg kíván oldani a adott kormány. Van nekünk ugye a legendája a semleges államnak, és akkor ebből le lehet vezetni sok minden, többek között a titkosszolgálatoknak a egyenlő távolság tartását a különböző politikai szereplőktől. Ez a valóságban nyilván a kormányzó párt, illetve a kormánynak a hírigényétől függ, hogy milyen irányba fognak elindulni a szolgálatok. Egyébként a ukrán hatóságok nyilvánosságra hozták ezeket a bizonyos hírigényeket, azt hiszem 7 pontba vázolták föl, és abban egészen érdekes volt, hogy a helyi lakosságnak, magyar lakosságnak a közvéleményét, reakcióját egy feltételezett magyar megszállásra vagy bevonulásra hogyan lehet szondázni. Ez egy azért érdekes, mert mellette ott volt a rakétabázisok földerítésre vonatkozó dolog, és ott szivárgott be, azt hiszem, a orosz érintettsége a szolgálatoknak, hogy erre a magyar hatóságoknak nem volt túlságosan érdeke, hogy éppen a bázisokat szondázzák le, de a oroszoknak annál inkább.
Mennyire normális az, vagy mennyi veszélyt rejt az, hogyha, mint például, amit a Ferenciek terén láttunk akció, egy ilyen showműsorrá válik a titkos szolgálati akció, és mondjuk, ha laikusként, akár olyan újságíróként is, akinek nem ez a szakterülete, olvassa, nézi az ember, akkor szinte már legyint, hogy ja, jó, hát ez csak egy show. De hát a titkos szolgálatoknak, mint ahogy a neve mutatja, elvileg az lenne a funkciója, hogy ne egy látványos show legyen. Ez rejt kockázatokat?
Hát szerintem minél keletemről megyünk, annál inkább lesznek láthatóbbá a titkos szolgálatok, vagy de annál inkább beszélünk róla, tehát Oroszország és az orosz politikai helyzetről nem tudunk úgy beszélni, hogy ne beszélnénk az orosz titkos szolgálatról, de akár tudom, Izraelt is, tehát minél, említhetném például, tehát minél keletebbre megyünk, annál inkább látványosabbak azok a szervezetek, amelyek normális esetben nem olyanok, mint a rendőrségi szervezetek, tehát nem az, hogy utcán így elkapnak. Jó, itt sem a titkos szolgálat kapta, ugye a TEK. Ezeket a figurákat. Önmagában ez, hogy ezt a show-t csinálják, nyilván ennek politikai üzenete van abszolút, tehát ez titkos szolgálati közegben nem értelmezhető. Egyébként elkaptak még egy embert, ugye H. Istvánt, ugyanazon a napon, amikor a Ferenciek terén elkaptak valakit, és őt a otthonába kapták el, ugyanúgy a tekesek, az nem volt videóra méve, és ott viszont elindult egy büntető eljárás, mert olyan bizonyítékokat találtak, ami egyértelművé tette, hogy ő ugye illegális hírszerzőként kémtevékenységet folytatott, de nyilván ez egy válasz volt arra, hogy az ukránok is azért elég látványosan fogták meg a két ugye ukrán kémet, akiről azt mondták, hogy magyaroknak kémkedik, és pont az, hogy mivel a hírigény, amit ugye elvileg kaptak ezek a Ukrajnában elfogott magyar kémek mondjuk így, arra utalt, hogy valamiféle katonai előkészület, vagy magyar megszállásra készülődhetett ott Kárpátalján Magyarország, vagy ez volt esetleg tervevéve. Emiatt azért ez a fajta reakció, tehát ez a látványos reakció, ez ott indokolt. Tehát képzeljük el, hogyha mondjuk Magyarország kapnál úgy mondjuk orosz kémeket, ez egy szkifi, de hogy ő is kiderülne a hírigényből, hogy egyébként azon gondolkoznak, hogy nem tudom én ott Máté Szalkán gyűjtenének információt a lehetséges megszállásról, akkor valószínű, hogy ugyanúgy elvárható lenne egy nagyon látványos reakció. Tehát ott is egy politikai üzenet volt, de az többé-kevésbé érthető. Itt igazából Magyarországot vádolták meg valami elég nagy, tehát elég súlyos dologgal, hogy nem az, hogy ott kémkedtek a magyarok, hanem a hírigények, hogy milyen jellegű hírigényeket szállítottak egyébként, de ennek többféle verziója van, tehát van egy olyan is, hogy igazából arra készülhetett esetleg a kormány, hogy Trump győzelme után ott változások lesznek, szétesünk Ukrajnán, és akkor valamiféle békefenntartó előként esetleg oda bevonulnak. Ennek ellen mond, hogy ugye ilyen hírigényt még akkor se fogalmaznak meg, hogyha csak békefenntartás a cél, tehát ez abszolút ilyen offenzív történeteknél van. Úgyhogy ez nem, tehát nem normális így elkapni kémeket, vagy hírszerzőket, ahogy a Ferenciek terén.
Egyébként a operatív akcióknak a titkossága az nagyon viszonylagos, mert nem csak a adott esetben a demonstratív nyilvános elfogása egy kémnek lehet megtervezett operatív akció, de az is, amikor például demonstratív személykövetést végeznek, és akkor ennek a lényeg éppen az, hogy vegye észre a célszemély az, hogy őt most követik, és akkor semmiféle titkozódása nincs a személykövető rendőrnek.
Mit lehet tudni konkrétan a Magyarországon kémtevékenységet folytatott elkapottakról? Ugye amennyi a cikkedből is kiderül, itt azért energetikáról, egyházi kapcsolatokról volt szó, miért ez a terület, ami fontos lehetett? Vagy mit lehet egyáltalán erről tudni?
Hát ez teljesen normális, hogy tehát az elég, hogy akit elfogtak ugye a Ferenciek terének közelében, ő korábban diplomata volt, aztán nyitott vezetés miatt ugye karambolozott és akkor hazaküldték, mert később, mert Ukrajnába, és akkor később üzletemberként tért vissza, de elvileg folytatta ugyanazt a tevékenységét. Most én, amikor utána néztem, meg a környezetével is beszéltem, azért nem egy szuperkémről van szó, tehát az ittas vezetés nagyon sok mindent elárul, hogy, meg hogy utána hogy került ki, vagy vissza Ukrajnába. Az, hogy energetikával foglalkozott, az, hogy pontosabban az ő tevékenység, tehát rosszul mondtam, akiket ugye diplomata fedésben voltak itt, és kiutasították, ők foglalkoztak ugye energetikával, meg egyházi kulturális területtel, stb. Ezek csupa olyan területek, ami ukrán szempontból fontos, érdekes, sőt orosz szempontból is, ugye az egyházi vonal, Kirill Pátriárka ténykedése miatt is. Tehát ez teljesen normális. Az lett volna nem normális, ha nem tudom én a Vidám Parkot figyelik meg. Tehát hogy ebben semmi nincsen. Szerintem rendkívül ők végezték azt a munkát, amit rá bíztak. A Ferencek terénél elfogott férfi, de visszatérve, tehát ő nem tűnt egy szuperkémnek, mind az életmódja miatt. Én azt gondolom, hogy ott lehet, hogy kellett találni valakit, aki már régebb óta a látókörben van, ilyenkor a titkosszolgálat. Ugye magyarok mit mond a kormány, kell nekem, mindenképpen fogjatok két kémet. Egy csomó kém, vagy hírszerző ilyenkor látókörben van már, és akkor kiragadnak kettőt, hogyha kettő kell. Tehát szerintem azt nézték, hogy ő jó lesz, őt megfogjuk. És a másik, ugye a H. István, ő szintén így került képbe, én úgy tudom, hogy miután ugye képbe került, vagy miután elkapták, utána jöttek rá, hogy hát kicsit komolyabb figura, mint elsőnek tűnt. És ő pedig azért érdekes, mert 20 éve építgeti a hálózatát, tudtommal, és minden, és teljesen normálisan nyilván, mivel 15 éve ugye a Fidesz van hatalom, vagy ez a kormány, és nyilvánvaló nem a gyenge láncszemeket keresi, hanem a döntéshozatalra nem befolyással bíró személyeket keresi, hanem a komolyabb figurákat, ezért az ő kapcsolati hálójában bizony hát ilyen neres figurák benne vannak, de nyilván benne volt Szendi Romulus is, és akkor ezt hangoztatja a kormány, hogy erre építi fel, de hát ott nagyon sok egyéb ilyen neres figura van.
Kicsit megvizsgáljuk azt, amiről már beszéltünk, hogy hogyan használja kommunikációs szempontból a kormány most ezt az egész szuverenitásvédelmi kérdést, amiben ez is beleágyazódik, és kicsit komolyan vesszük mondjuk azokat a mondatokat, amiket mondanak, akkor hogyan tárható fel, ha mondjuk egy újságírónak, vagy egy civilnek, egy civil szervezetnek olyan külföldi kapcsolatai vannak, amelyek az állam ellen, az állam stabilitásának megdöntésére irányulnak. Ez feltárható-e egyébként?
Nekem az jutott eszembe erről az egész történetről, hogy a magyar kormány az nem volt tagadásba a leleplezéssel kapcsolatosan. Nem azt mondták, hogy ukrán rágalom, és hogy mesterséges akció Magyarország szuverenitásának a megdöntésére. Egy szó nem hangzott el arról, hogy valami félreértés vagy az ukrán hatóságoknak a kreatúrája az egész történet. Másik, én nem nagyon ismerem így a részleteket, de minthogyha a rezidensnek kell neveznünk, azt hiszem a kinti úriembert, tehát nem a hölgytag, hanem az ős ellenség, és hogy ő ősszel Budapesten fölvette a kapcsolatot az ő tartótisztjével. Tehát volt egy ilyen szerves építkezés végül is ebbe az egész módszerbe is. Ha jól tudom, akkor most tavasszal további magyar nemzetiségű személyeket akartak ott Ukrajnába a hálózat tagjává tenni. Tehát a hagyományos rezidentúra építésnek minden elemét meg tudjuk találni ebbe. Hogy a kérdésre válaszoljak, hogy egyáltalán ez a leleplezése az esetleges hírszerzőknek, ugye nekünk hírszerzőink vannak, az ellenségnek vannak kémei. Az amerikaiaknál az agent és a spy az nem érzékelteti ezeket a különbségeket, de a magyar nyelv az kényes erre. Tehát valószínű, hogy nem a ártatlan állampolgárnak a feladata az, hogy neki le kell leplezni azokat a kérdéseket, amelyek gyanúsak számára is alkalmasak lennének belső titkoknak, vagy érzékeny adatoknak a kiszolgáltatására. Viszont itt többször fölmerült az a kérdés is, hogy milyen szinten dolgozhatott a magyar elhárítás, hogyha ezek ennyire kifejletten tudták megépíteni a maguk hálózatát minimum fél éven keresztül, és hogy azok a politikai személyek, akik egyébként akiknek a nevei elhangzottak itt ebben a vitában, hogy ők semmiféle jelzést nem kaptak azoktól a titkosszolgálati elemektől, akiknek a személyvédeleme az feladatuk. És itt tételesen meg vannak jelölve azok az intézmények, amelyeknek az elhárítás szempontjából fel kellett volna hívni a figyelmet arra, hogy óckodjanak attól, hogy ilyen személyekkel tartják a kapcsolatot és szemlátomást. Vagy nem tudtak ezek szerint a szolgálatok arról, hogy itt kifejlett hálózatépítésről van szó, vagy pedig nem akartak szólni, hogy hadd fussanak bele a csapdába.
A másik, hogy a kérdésed, hogy az újságírók jelenthetnek ilyen szabadon veszélytet. Tehát az, hogy valaki mondjuk kapcsolatba kerül egy újságíró, egy külföldi hírszerzővel, az önmagában nem jelent semmit. Valószínűleg a munkánk során kerültünk már kapcsolatba ilyen, hogy a külföldi diplomatákkal például beszélgettünk egy kávé mellett, vagy bármi. Nem vagyunk kémelhárítók, nem tudhatjuk, hogy ki van az asztal másik oldalán. Nyilván azért hülyék sem, tehát érdemes azért odafigyelni, főleg aki olyan területen dolgozik. De azért a konkrét, tehát ugye mi számít kémkedésnek, tehát ez egy bűncselekmény, aminek azért megvan a tételesen el kell követni különböző dolgokat. Most nagyon, nagyon sarkalatos példát mondok, van egy újságíró, mondjuk az orosz titkosszolgálat beszervezi és fizeti azért, hogy írjon orosz propaganda cikkeket a magyar sajtóba. Akkor ez nyilván történhet például úgy, hogy lefizetik, vagy valamilyen szolgáltatást nyújtanak neki, vagy valami rokonának segítenek. Szóval, hogy valamiféle ellentételezést, és megmondják azt, megvan az üzenet, hogy mit kell eljuttatni. Lehet, hogy ő meggyőződésből csinál, tehát az is, de hogyha itt megvan az, hogy tudja, hogy egy megbízást teljesít, tudja, hogy az orosz állam szolgálatának a feladatát, vagy szolgálatának a kérését teljesíti, ez egy szintiszta, tehát akkor megáll mondjuk a kémkedés. Most ez egy példa. És nyilván ez egy folyamat, hogy belecsúszhat valaki egy ilyenbe, és az elhárítás akkor működik jó, ha látókörben vannak végig azok az emberek, akik mondjuk megbízhatják az újságírót. Tehát van egy hírszerző, mondjuk egy diplomata fedésben dolgozó hírszerző, látják, hogy megkörnék ez egy újságírót, először csak apró ajándékok, vagy mit tudom én, tehát hogy elindul egy folyamat, és ilyenkor bizony mondjuk figyelmeztetheti, nem kötelező persze, de normális esetben ugye a nemzetbiztonság érdeke az, hogy figyelmeztesse az újságírót, hogy figyelj, ne barátkozz el azzal az emberre. Nyilván védett személyeket, tehát kormánytagokat, vagy akár EP képviselőket ott azért köteles, hiszen az a, vagy mondjuk egy volt honvédségnek a volt parancsnokát, ugye van utókövetés is, tehát oké, hogy már nem parancsnok, de minősített információk birtokában van, és nagyon nem mindegy, hogy kikkel tart kapcsolatot, ha csak figyelik, és milyen érdekes kapcsolatban van egy illegális hírszerző, és hagyják ezt, anélkül, hogy figyelmeztetnék, azzal nagyon komolyan veszélyeztetik. Tehát nem csak a politikai része van, hogy persze van, milyen jó jön politikailag, hogy aztán be lehet mutatni a kapcsolatot, még ha egyébként nem is történt kémkedés, mert mint az illető nem is tudta, hogy akivel beszélget, vagy kapcsolatban ő illegális hírszerző, hanem alapvetően az a probléma ilyenkor, hogy veszélyeztetve van a nemzetbiztonság, hiszen egy minősített információ birtokosa, ha már nincs is pozícióban, de kapcsolatban van egy idegen államnak a hírszerzőjével, és tehát így működik. Ami pedig nyilván benne volt még a kérdésedben, hogy a újságírókra azt mondják, hogy a fizetett ügynök, meg nem tudom mi, hát ott is nagyon egyszerű a történet, hát az újságíró informálódik, kap információkat innen, onnan, amonnan, nyilván ez a dolgunk. Itt ugye megint az a kérdés, igen, lehet-e bizonyítani azt, hogy valakit akármilyen oldalon áll, vagy akármit is gondol a világról, megbízást teljesít idegen titkosszolgált érdekében, és ennek tudatában van. Ott viszont meg kell indítani egy folyamatot. Nyilván az nem biztos, hogy az lesz a vége, hogy büntetőeljárás lesz, az is lehet, hogy megfordítják ezt az illetőt, vagy felhasználja a titkosszolgálat, vagy csak figyelmezteti, hogy többet ne találkozzon az illetővel, tehát megszakítja ezt a folyamatot, de az a lényeg, hogy valaminek ott történnie kellene. Így nincs ilyen, a világon nincs ilyen, hogy egy állam létrehoz egy hivatal, szuverenitás vagy nem hivatal néven, és akkor gyakorlatilag az rábök valakire, hogy akkor te ukrán propagandista vagy, meg olyan utalásokat tesz, mint hogyha az ukrán titkosszolgálatok, vagy bármilyen más idegen állam szolgálatába állna ez az ember, vagy ezek az emberek, tehát ilyen nincsen, ez nonsens. Igazából erre azért is nehéz beszélni, mert ez értelmezhetetlen mindenféle szempontból, és még akkor is értelmezhetetlen, ha látszik egy olyan művelet ebben, hogy a titkos szolgálatokat nem tudnák rávenni esetleg olyan konkrét története elmesélésére, amit viszont a kampányban fel akarnak használni, és akkor létrehoznak egy hivatalt, és majd ez a hivatal ez azt a látszatot kelti, mint hogyha itt tényleg nemzetbiztonsági érdekek, meg szuverenitás sérülne. Szóval, hogy nagyon nehéz, tényleg ez olyan, mint hogy én csinálnék egy rendőrséget, vagy valami szervet, és azt mondom, ráírnám, hogy rendőrség, és akkor úgy kezdenék el kommunikálni. Nem nagyon lehet értelmezni abban a közegben, amit mi úgy hagyományosan titkosszolgálatoknak nevezünk.
Egyébként központi kategóriává vált itt a szuverenitás fogalom, anélkül, hogy két ember ugyanolyan értelemben használná. Nem jogászkodni kell, és nem államtani vonatkozásban, vagy eszmetörténetileg lehet a szuverenitásnak a mélyebb tartalmát felfedni, de ugye a felvilágosodástól kezdve a francia forradalom és a napoleoni háború kristályosították ki magának a szuverenitásnak a kategóriáját, de eredetileg ugye angolok parlamenti szuverenitásról beszéltek, Rousseau a népszuverenitásról, stb., de mindegyiknek a hátterében ott volt, hogy azt nézzük meg, hogy a döntéshozatal az kihoz kapcsolódik. Tehát nem elvileg a levegőbe lóg ez a szuverenitás kategória, és nem egy univerzális tartalommal bír, hanem szociológiailag kitapintható az, hogy ahol a döntés, ahol ott van a hatalom, és ennek a szuverenitását szokták védeni. Tehát itt ez a magyar nemzet szuverenitása az egy üres kategória, mert nem tudjuk, hogy a magyar nemzet mikor döntött utoljára saját sorsáról. Minden esetre, hogyha látjuk azt, hogy egy hatalom az koncentrált, centralizált, akkor tudjuk azt, hogy a szuverenitás védelem az ennek a személynek az érdekeire összpontosít.
Meg tudjuk-e állapítani abból, hogy hogyan működnek a szolgálatok, hogy egy adott ország, és most direkt általánosan fogalmazok, még demokratikus berendezkedésű-e, vagy már autoriter? Magából abból, hogy hogyan kezeli a titkos szolgálatokat, a hálózatokat, mire használja, ez levezethető-e?
A hírigény meghatároz mindent, mert azt mondom, egy szervezet szociológiailag, hogyha azokat a célokat meg tudja valósítani, nem diszfunkcionális a működése az adott szervezetnek, akkor hatékony, és akkor jól dolgozik, hogy így mondjam. De ennek a politikai beágyazottsága az teljesen független attól, hogy maga a szervezet elégedett saját magával, meg a megbízó, aki a hírigényt megfogalmazta, az is jó információkat kapott vissza, mert kontextusát nem látjuk ennek az egésznek. Tehát egy ilyen kettős mérce van arra nézve, hogy a hatékonyság és a munkaminősége az hogyan is alakul. Egyébként nekem van egy doktoriskola hallgatóm, aki a titkosszolgálatok hatékonyságával foglalkozik, és látom, hogy mit birkózik vele, hogy egyszerűen nincs irodalom rá, és ő pénzügyi szektorban is dolgozott, és onnan adaptálja a szervezeti szociológiai megállapításokat, hogy vajon rávetíthető-e a titkosszolgálatokra, és nem vetíthető rá, mert éppen ez a plusz politikai minőség a titkosszolgálati munkának az, ami adott esetben negálni tudja a hatékonyságát, amivel elégedett a szervezet, de a hírigény megrendelője nem.
Egy kicsit arra is gondoltam itt most, hogy a rendszerváltás előtt nagyon sokat lehetett hallani a belső ellenség fogalmát, és igazából ezzel játszott a politika, és hogy miben különbözik most 2025-ben ez, ami most a civilek, újságírók ellen folyik, szintén belső ellenség képzési kommunikáció.
Hát az ellenséges kategóriának a megjelenése az nem a demokrácia vagy diktatúra kérdése, megint minden titkosszolgálat ennek mentén tud dolgozni, mert hiszen ez taktikailag, stratégiailag hosszabb távra is, vagy rövid távra megjelöli a tevékenységének az irányát.
De akkor ez... is a saját állampolgárairól van szó?
Hát ne tegyünk úgy, mintha belső ellenség ne lehetne, azért mert a rendszerváltás előtt erről volt hangos a pagony. De a lényeg az, hogy magától értetődik, hogy a titkosszolgálatok ehhez rendelik hozzá a szervezeti felépítésüket, hogyha van egy stratégiai nemzetközi vagy belső ellenségkép, akkor arra rászerveznek egy alegységet, vagy egy csoportot, vagy a képzési rendszert is, hogyha hosszú távú gondolkodásra szorulnak, de önmagában véve a belső ellenség szükségképpeni része a titkosszolgálati munkának. Egyébként Tamás Gáspár Miklósnak volt ugye a Dunagate ügynek a vizsgálóbizottságában 90 elején része volt ennek a vizsgálóbizottságnak, és ő javasolta azt, hogy egyszerűen meg kell szüntetni, hogy nem csak a 3/3-ast, hanem a belső elhárítást a titkosszolgálatoknál, mert nem kémkedhet a hatalom a saját népével szemben, mondta nagyon plasztikusan kifejezve a gondjukat.
Ugyanakkor megvan egy olyan része is ennek a történetnek, hogy a rendszerváltás után tehát vannak magyar állampolgárok, akikre dolgozik a titkosszolgálat, és mondjuk a rendőrség nem. Ilyenek például a rendszerváltás után teljesen természetesen szélső jobboldali, szélső baloldali csoportok, és akkor ugye ez nem olyan, hogy van egy ilyen jól leválasztható kör, hogy na, ők attól a vonaltól már olyanok, akikre lehet dolgozni. Ez a probléma, ez például Németországban is fennáll, ugye ott az AfD-vel kapcsolatban, igen, hogy most akkor ők szélséges szervezet, vagy nem. A rendszerváltás után, amennyire én tudom, a titkosszolgálatoknál sok-sok éven keresztül ez egy probléma, hogy a politikát, tehát nem szabad, tehát hogy mennyire mozoghatnak rá a politika világára, mármint a pártpolitika világára, és a Magyar Gárda Jobbik környékén volt ez egy komoly probléma, vagy kérdés, hogy vagy a Jobbiknál, ugye ott Jobbik körül rengeteg szélső jobboldali szervezet jött létre, és azért láthatjuk, hogy mondjuk a jelenlegi kormányzati kommunikációban nagyon sok olyan szereplő felbukkanhat, vagy a Hold udvarában, akik mondjuk adott esetben 2010 előtt, vagy akár később is, vagy akár jelenleg, bizonyos sokoknál fogva, mondjuk mindjárt, hogy látókörbe lehettek, mert mondjuk, mit tudom, én most mondok, majd a Betyás reggel a bratiznak, vagy szélső baloldali csoportokkal akár, tehát hogy a másik oldalon, vagy, tehát hogy ez egy nagyon nehéz dolog, és mondom, Németországban ez most nagyon terítéken is van az AfD kapcsán, hogy ott az ottani alkotmányvédelmi hivatal egy hány ezer oldalas jelentést adott, vagy készítette el, ami elvileg lehetőséget, vagy amiről sokan úgy beszéltek, hogy esetleg az alapján majd lehetőség lesz azokat az embereket megfigyelni, beépülni közéjük, stb. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy ezek hogy alakulnak, és ugye amikor arról beszélünk, hogy milyen irányba mozdul el a politika, akkor arról is beszélünk, hogy mi lesz onnantól kezdve a szélsőséges, és mi az, ami elfogadott, és igen, mi az, ami a nemzeti érdekét a kormány szerint szolgálja, és akkor így felcserélődhetnek bizonyos szereplők.
Hogyan nem lesz, vagy hogyan lesz politikai rendőrség viszont így a titkos szolgálatokból? Tehát, hogyha most ennyire széles körben határozza meg a kormány például a külföldi ügynökök körét, még hogyha ez egy kommunikációs mondat is, de hogyha minden újságíró, minden civil, aki valaha valamilyen külföldi pénz közelébe jutott, lehet külföldi érdeket kiszolgáló ügynök, akkor onnantól kezdve akár az is lehet, hogy a Pegazust, amit egyébként is például illegálisan használtak több újságíróra is, talán rád is, de Panyi Szabolcsot azt biztosan tudjuk, akkor hol jön el ez a pont, ahol legálissá teszik azt, hogy tömegesen megfigyeljék az újságírókat vagy a civileket?
Hát azért tehát van egy, tehát induljunk ki abból, hogy törvény szabályozza, hogy kit hogyan lehet megfigyelni. Nyilván a megfigyelés, ha mindenki erre gondol, hogy megfigyelni, lehallgatni, én azért azt gondolom, hogy ez nem csak ebből áll egy titkosszolgálati munka, sőt szerintem alapvetően nem abból áll, hogy akkor mindenkire gyorsan rápakolnak, hogy egy bírói engedély kell, sokkal egyszerűbb, ha már itt tartunk, akkor külső engedélyhez nem kötött eszközöket alkalmazni ahhoz, hogy valakivel adatot gyűjtsenek egy híváslistából, amit simán be tudnak kérni mindenféle bírói engedély nélkül, még a rendőrség is, tehát akár kapcsolatrendszert lehet vizsgálni. Ezzel olyan oka a környezettanulmány segítségével, szóval nem feltétlen kell itt rögtön a legdurvább eszközökre gondolni technológiai értelemben, vagy ami engedélyhez kötött. És az a régóta, tehát nagyon egyszerű mondjuk így valakinek a megfigyelése, hogyha ezt jogilag meg akarják indokolni, hiszen mondjuk egy újságíró, nem tudom én, nyilván minisztériumi információk azok a jutni, vagy belsős információk, az akkor mit csinál ott, ugye, kutakodik, hát erre mondhatja azt, hogy a belső állomány védelme miatt, ki lehet találni, ezek ilyen gumiszabályok, tehát bárkire rá lehet húzni, vagy nem az újságíró itt a fontos, hanem hogy az újságírót védjük, úgymond, nehogy valamelyik külföldi szolgálat megkörnyékezze, és nyilvánvaló azok az újságírók, akik igazán veszélyesek szerintem bármelyik kormányzatra, azoknak elég széles a kapcsolatrendszer, tehát úgy is bejöhet az újságíró a képbe, hogy nyilván sok embert ismer, és akkor nem is őt, hanem azt a másik embert figyelik, és akkor már őt is fel kell dolgozni, ugye, mint kapcsolat. Szóval, hogy ezer és ezer módja van, kreatívnak lehet lenni, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni. Én újságíróként, tehát nem tudom, én mindig úgy vagyok vele, hogy szerintem alapból ezt nem csak most, szerintem régen is így volt ez, hogy főleg én szervezetbűnözéssel is foglalkozom, tehát bármikor találhatnak olyan indokot, hogy na hát bűnözőket figyelnek, és akkor mit tudom én, így képbe kerülök. Tehát ezekkel így együtt kell élni. Itt az a kérdés, hogy arra kérdés, hogy inkább arra jönnek, hogy politikai rendőrség, tehát mikor lesz valaki úgy pellengére állít, hogy na itt van, és ő az is rámutatnak, és erre mondtam azt, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal, például erre tök jó, hogy kommunikáció szempontból olyan embereket megbélyegezzen, akik amúgy semmilyen olyan se törvénysért, és semmit nem követtek el. Tehát ezért mondtam, hogy az inkább az ijesztő ebből a szempontból. Tehát itt nem attól kell félni, hogy aztán bilincs kattan a csukló, hanem hogy adminisztratív eszközökkel, egy hivatalra hivatkozva ellehetetlenítik a munkánat.
Milyen?
Egyébként a rendszerváltás előtti időszakból ismerjük azokat az ellenséges kategóriákat, amelyeket hát a politikai vezetésnek a intenciói nyomán a titkosszolgálatok fölállítottak, és az egy szép kategória rendszer volt, lehetett tudni, hogy ki az ellenség a titkosszolgálatok számára. Rákosi időszakban, amikor a kuláküldözés ugye tetőfokára hágott, és jött a Nagy Imre kormány, a ellenséges kategóriából kiiktatta a kulákokat. Más dolog az, hogy a Gerő, mint belügyminiszter, változatlanul a kulákokra rádolgozott, független attól, hogy kikerültek volna hivatalosan már az ellenséges kategóriából. Tehát feltételezhető az előzményekből, illetve akár a más szolgálatoknál hasonlóképpen működtetett ellenséges kategóriáknál, hogy nálunk is van nyilván a különböző szolgálatoknál felállítva az, hogy kit tekintek éppen ellenséges kategóriának, hogy ez a nevesítésig hogy jut el, az meg már politikai kérdés.
Még egy probléma van itt, a farkas kiáltás problémája, hogy ugye folyamatosan a magyar kormány azt mondja, hogy támadás alatt áll gyakorlatilag az egész magyar állam, a szuverenitása. És akkor bejön az a probléma, hogy tényleg, és ha tényleg, akkor honnan, és hogy ezt láthatjuk-e, vagy a szolgálatok maguk ebben a nagy kommunikációs zajban azért ők látják-e, hol van az a pont, ahol szintén visszahozom azt, hogy abból adódóan, hogy Rogán Antal kezében van a kommunikációs propaganda és a titkos szolgálat is, összecsúsznak tény és, vagy valóság és elképzelt vagy épített propaganda. Ennek hol van a határa és per a veszélye?
Hát ilyen még a Kádár rendszerben sem volt, vagy a kommunista rendszerben sem, hogy a párt agitációs propaganda bizottsága és a állambiztonsági szolgálat egy intézmény lett volna. Mert gyakorlatilag most ez történik. Ez egész páratlan, és nem kell demokráciába vagy diktatúrába gondolkodni, ez egy olyan szervezeti elképzelés, ami hát a politika történetben Magyarországon nem fordult még elő.
És a veszélyérzetét, tehát az állam saját veszélyérzetét mennyire csapja be az, hogyha folyamatosan farkast kiált?
Hát aki farkast kiált, az akarja a farkast kiáltani, és megtalálja a farkast. Tehát ez megint kommunikáció kérdése, hogy aztán a titkosszolgat megkapja a megrendelését, hogy akkor, ahol a politika farkast lát, akkor csináljon belőle farkast, az már kézügyesé kérdése.
Szerintem ezzel az a probléma, hogy tehát, hogy megint különválasztam, hogy van egy politikai térben történő dolog, amit látunk, ugye Orbán Viktornak a nemzetközi mozgása, és vannak a különféle államok, akiknek megvan szintén a különböző politikai érdekeik, és nyilván a titkosszolgálatokat is, titkosszolgálataikat is ehhez igazítják. Tehát most egy nagyon egyszerűsítve a lengyeleknek, nyilván, persze van egy kérdés, hogy hogyan változik, de mondjuk a jelenlegi vezetésnek nyilván nem tetszik mondjuk az, ami Magyarországon folyik Oroszországgal kapcsolatban, és itt ugye nem csak az történhet, hogy mondjuk megromlik a partnerszolgálatok közötti viszony, tehát nem csak politikai szinten, hanem a titkosszolgálatok szintjén is, hanem az, hogy tényleg elkezdődnek olyan aktív intézkedések, egyébként baráti országok részéről, amiről egyébként az Orbán beszél. Tehát, hogy ő neki a, mondjuk egy paranoiája, az valósággá válhat, de lehet, hogy már valósággá is vált, lehet, hogy vannak ilyen adatok is, csak ugye nem tudjuk, hogy mit ért mondjuk lejáratás alatt. Tehát most van megint konkrét példa, igen, előfordulhat olyan, hogy egy külföldi titkosszolgálat mondjuk ilyen-olyan úton, módon, de bejuttat információt, olyan információt, mondjuk ők operatív módon szereztek meg. Mondjuk a független, vagy az ellenzéki médiának, vagy akár egy külföldi sajtóterméknek, mondjuk ez a valószínű, tehát mondjuk egy harmadik országban. És az mi az akkor? Ez lejáratás? Hogyha az egy valid információ, egy helyes információ, akkor nyilván árt mondjuk az Orbán kormánynak, de vajon ez ugyanazt jelenti, árt-e Magyarországnak, tehát Magyarország érdekeit veszélyezteti. Tehát csak azt akartam mondani, hogy igen, ha valaki egy ilyen pályán elkezd, mint az Orbán elkezd nagypályásnak tűnni, vagy ezeket a játszmákat játszani, és mögötte egy olyan titkosszolgálat van, ami nem biztos, hogy ugyanolyan erős, mint mondjuk egy háborúban álló ország titkosszolgálata, vagy egy sokkal nagyobb államnak a titkosszolgálata, mert esetleg kontraszelektált már egy ideje, most ez egy példa, lehet, hogy nem, akkor azért nagyon, erre mondtam azt, hogy nagyon veszélyes tereple érkezik, és igen, lehet, hogy egy idő után tényleg támadás alatt lesz, vagy valamilyen művelet alatt, ő maga, nem feltétlenül a magyar állam, hanem ő maga, és akkor senki nem fog hinni neki például, mert azt fogják mondani, hogy ja, hát ez tehát nem igaz, amit, lehet, hogy az igazat fogja mondani, hogy ő nem mondott ilyet, de mert igen, itt például lehet az is, nem Magyarország esetében általában, tehát igen, a titkosszolgálatok csinálnak ilyet, magyar titkosszolgálat is csinált még a szocialista időkben, magyar hírszerzés, hogy mit tudom, le akartak járatni mondjuk egy nyugat-német politikust. Volt, akit el is akartak rabolni, úgyhogy úgy tűnjön, hogy önmagát rabolta el, és így akarták lejáratni. Egyébként volt egy ilyen. Tehát, hogy ez a veszélye, tehát amikor ilyen közegben próbál valaki így operálni, akkor van egy ilyen veszély, és ez szerintem ez az, amit én nem látok, hogy jó, de egyébként simán az is lehet, hogy az eszkalációra játszik az Orbán, minél jobban feszítse ezt az egészet, és amikor majd akkor lesz ebből a probléma, a káosz, akkor mondhatja, hogy ő itt a biztonságnak az egyetlen garanciája.
Mila?
Elhangoztak ezek a mondatok, hogy Brüsszel meg akarja pucsolni az Orbán kormányt, mert ő nekem az jutott eszembe, hogy az első Orbán kormány időszakában Lázár, amikor titokminiszter volt, akkor ő sajtótájékoztatón tudta ezt közkincsé tenni, hogy a információik vannak arról, hogy mert jól dolgoznak a hírszerzőink, hogy a német kormány meg akarja buktatni az Orbán kormányt. Tehát ez egy visszatérő kép, a lögeszméje a jelenlegi kormánynak. De az teljesen igaz, hogy egy jól működő titkosszolgálat az korrigálni tudja a politikai hibákat, ha jól működik. Tehát neki van annyi módosítási lehetősége, hogy például a hírigényeket lefordítja operatív nyelvre. Tehát amit a politika olyan keszekuszán megfogalmaz, azt ő a saját mesterségi tudásának a birtokában transformálja cselekvési irányokká is.
Van erre egy példát, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, nézőknek?
Történelmi példát tudnék mondani. 1965-ben kint volt egy pártküldöttség Kádárral az élén Moszkvába. Tudnék, a Ruscsov leváltása után meghűlt a kapcsolat az új brezsnyevi vezetés és Kádár között, és egy ilyen békülési utazás volt. És mikor hazajön a pártküldöttség, akkor összehívja a politikai bizottságot a Kádár, és rémülten közli velük, hogy a Kosygin miniszterelnök őt a fogadáson félrehúzta, hogy a tudomása szerint, mondja Kosygin, hogy az ő hírszerzők szerint a magyar titkosszolgálat nyugaton, főleg francia és amerikai vonalon terjeszti azt a hírt, hogy megromolnak a Szovjetunió és Magyarország kapcsolatai. Tehát egyfelől, hogy az orosz hírszolgálat hogyan dolgozott, vagy hírszerzés a magyar titkosszolgálatokra, a másik meg, hogy erről valóban Kádár semmit nem tudott, és a Benkei ugye a politikai bizottságnak, belügyminiszter a politikai bizottságnak is tagja volt, és őt kérte ott a plénumon számon, és a Benkei se tudott mindenről. És volt egy ilyen valóban utólag kiderült, hogy hírszerzési akció, amely a kezdődő gazdasági reformnak a szondázására próbálta a nyugati piacokat megkóstolni arra, hogy hogyan reagálnának arra a hírre, hogyha távolodna Magyarország Szovjetuniótól, van-e fogadókészség a nyugati országokba, Amerikába és Franciaországba mindenre. Hát ilyenkor leszokták fejezni a belügyminisztert meg a titkosszolgálat vezetőit, elmaszatolták az egészet, de hogy volt egy ilyen önállósága a titkosszolgatoknak, amelyek saját kifejezetten politikai célokra a saját eszköztárukat használták föl arra, hogy maguk által megfogalmazott hírigényeket saját maguk számára operatíve használhatóvá tegyék. Ez ismétlődődhet, én nekem most hirtelen ez van kéznél.
És akkor végezetül most ugye 11 hónap van a választásokig, és nyilván, ahogy beszéltük, ami elvileg nem lenne nyilván, de most mégis nyilván aktív részese lesz a hírszerzés, a titkosszolgálatok a kampánynak. Mire számítanak, mire számítotok az elkövetkező 11 hónapban, hogyan és merre tud ez a helyzet, ami már most is itt a szemünk előtt zajlik, miközben nem szokott ez a szemünk előtt zajlani ennyire nyilvánvalóan. Mi történhet itt az elkövetkező 11 hónapban?
Hát tippeket lehetne adni, de ezt ki fogják találni a habony rogáművekbe.
De ez normális, bocsánat, hogy azt, hogy a titkos szolgálatok mit csináljanak, és mit látunk belőle, azt ott találják ki?
Nem biztos, hogy a titkos szolgálatok érintettségét vagy közreműködését fel fogják fedni, de hogy a végeredmény az nyilván egy elfajult kampányidőszak lesz, az biztos.
Én azért ilyenkor mindig szeretem azt hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor beszélünk az állami szervezetek titkos szolgálatokra, ami ugye állami irányítás alatt van, de szerintem sokkal, most már szerintem sokkal hangsúlyosabbak azok a mondjuk így magántitkos szolgálatok, vagy olyan körök, amelyek lojalitása teljesen biztosított, hiszen tehát itt nagyon sok pénz koncentrálódott nagyon sok embernél, ebből a pénzből egyébként ne legyünk naivak, lehet akár technológiát is vásárolni, lehet olyan szakembereket vásárolni, akik már nincsenek benne a rendszerben, de hatékonyak tudnak lenni. Én szeretem azt a példát mondani, hogy mindig itt lehallgatás, meg ilyenekről beszélünk. Ismerek olyan volt figyelőt, aki később a 90-es években, amikor ott hagyta a szakmát, sokkal jobb információkat összeszerez, úgyhogy elindul, és akkor beszélget ezzel, azzal, beül a kocsmába, stb. Sokkal több információt meg tud szerezni. Tehát itt azért olyan erőforrásokat lehet mozgatni, amelyek nem állami erőforrások, de ugyanolyan hatékonyak. Sokkal biztosabban lehet, hiszen amit állami erőforrások, vagy a titkosszolgálatnál ott nyoma maradhat, ott azért ott nem biztos, hogy úgy át lehet viselni. Tehát szerintem az elmúlt években ugye már régóta azért komoly szerep jutott ezeknek a, ugye ezek most nevezik így magántitkosszolgálatnak, ugye emlékezzünk akár az UDZRT ügyre is, ami még 2010 előtt robbant ki, de sok ilyen csoport van, azért ez nem egy olyan nagy kör, tehát még nagyjából lehet is tudni, hogy nagyjából kik foglalkoznak ilyennel, de az biztos, hogy amit lehet tudni, hogy rohadtul nem tudjuk, hogy mi lesz, csak az, hogy nagyon eszkalálódik valami felé a történet. És itt lehetnek meglepetések, nem csak egyébként kormány oldalon, én azt gondolom, hogy akár a másik oldalon is, ugye. Tehát, hogy itt az a kérdés, hogy a politikai földindulásban ki hova áll, és ki milyen információkat gyűjtött esetleg eddig, az sem mindegy, hogyha bedobnak információt, hogy egyáltalán az robban-e, úgymond. Tehát, hogy ki tudja. Erre mondtam azt, hogy lehet, hogy a végén valami nagyon nagy szenzációt be akarnak dobni, de senkire mi szív mondjuk el, mert annyira hiteltelen lett a közlő. És ez, tehát tényleg azt érzem én is, hogy csak rohanunk valami felé, aminek akár lehet egy csattanás, és a vége csak azt nem tudjuk, hogy ez a csattanás, ez milyen lesz.
Révész Béla, Dezső András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Remélem, hogy egy kicsit jobban látnak a titkok világában. Szerintem egy kicsit sikerült eligazítani a nézőket, hogy mivel állunk most itt szembe. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a címlap. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.